Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában részletesen foglalkozunk az oszlói birkózó világbajnoksággal. Bácsi Péter szakmai igazgató mellett nyilatkozik az ezüstérmet nyert Szőke Alex is. Emellett hosszabb interjút hallhatnak az olimpiai bajnok kajakos Tótka Sándor edzőjével. Az immár mesteredzői címmel rendelkező Hüvös Viktor beszélt arról a hosszú és rögös útról is, amely tanítványát a tokiói sikerre vezette. Műsorunkban megszólal az olimpiai bronzérmes vízilabdázó Leimeter Dóra, aki bízik az új ötkarikás ciklus eredményességében, és az olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó Siklósi Gerge is, aki a mentális pihenés fontosságát hangsúlyozta. Emellett egy hosszabb beszélgetést hallhatnak Szokolai Lászlóval, az olimpiai ezüstérmes nyíltvízi úszó Rasovszki Kristóf mesterével, aki már a következő év versenyeit vette számba. Tartsanak velünk! Szőke Alex ezüstérmet nyert a kötött fogású a 97 kg-os súlycsoportjában az oszlói birkózó világbajnokságon. Az olimpiai ötödik helyezett versenyző a döntőben a tokiói ötkarikás bronzérmes iráni Sharavitól kapott ki. Szőke Alextól elsőként azt kérdeztük, hogy miként értékeli a második helyet, félig tele van-e a pohár, vagy félig üres?
Mondhatom azt, hogy 3/4 van. Mert boldog vagyok és örülök ennek a második helynek, hiszen első világbajnokságomon döntőt tudtam birkózni. Az a pici hiányzik a pohárból, hogy nem lettem aranyérmes, de semmiképpen nem vagyok csalódott.
A döntőben az olimpiai bronzérmes iráni Sharavi ellen kellett birkózni. Mivel volt jobb az iráni?
Nagyon kiérezett meccs volt. Lentről sajnos hibáztam, így meg tudott pörgetni, rá kell jobban feküdni a védekezésre, meg leginkább a támadásra is. Nagyon kiérezett meccs volt, sajnos neki jobban kijött.
Ugyanakkor az elődöntőben az amerikai ellenfelét 4-1-es hátrányból sikerült legyőzni.
Igen, ugye vesztésre álltam, és már Istennek higgadt maradtam, és fejben nagyon ott voltam, hiszen ugye 4-1-ről fordítottam a mérkőzésen. 4 perc, 4,5 perc tudtam azt, hogy meg tudom fordítani, mert mondhatom azt, hogy a kezeim között összeesett az amerikai srác, tehát elfáradt. Onnan tudtam, hogy amikor már kivittem, tehát 4-2 után már tudtam azt, hogy meg fogom tudni venni.
Az olimpia után egyébként mennyi ideje volt pihenni?
Hát mondhatom azt, hogy egy bő másfél hónap, utána meg ugye elkezdtem újra edzeni.
21 évesen még az ember nem akar hosszabb pihenőt, hanem ide nekem az oroszlánt is mindenképpen szeretett volna elindulni ezen a világbajnokságon?
Mindenki azt mondja, hogy fiatal szervezet is bírja, és csak nyüstölni lehet, de ugyanúgy szükség van a pihenésre. De igen, tehát az olimpia után az edzőkkel is megbeszéltük azt, hogy a világbajnokságon elindulok, úgyhogy az olimpia után ez volt a fő állomás.
Azt hiszem, hogy az mindenképpen pozitívum, hogy ennyi idősen még nem volt világbajnoki ezüstérmes, mondjuk Lőrinc Tamás vagy Bácsi Péter.
Igen, és ők is kint voltak a versenyen, mind a ketten. Mondták azt, hogy azok kis fiatal, kis taknyos gyerek nézve hamarabb szerez érmet, mint mi a világversenyről. Mindenféleképpen ez motivál, és nagyon örülök neki.
Azért a döntő után volt némi csalódás? Közvetlenül a döntő után?
Volt, persze. Vesztesként vettem el a szőnyeget. Mikor bedobtuk a challenge-et, jól dobtuk be, tehát megnyertük a challenge-et, csak ott volt egy jó másfél perc, kettő, amiben az iráni srác ki tudta magát pihenni, és így sajnos már annyira nem tudtam volna ellene fogást csinálni. És lehet, ha nem dobom be a challenge-et, akkor meg tudtam volna fordítani, mert őt is éreztem azt, hogy 4 perc után megfáradt, csak hát ugye a challenge után azért megpihent.
Miben kell majd fejlődni az elkövetkezendő években, hogy akár a VB ezüstből arany legyen?
Nagyon sok tétmeccs, nagyon sok verseny, és rengeteget edzeni. Tehát a technikai, a mentális részét egyaránt csiszolni, úgyhogy ezeket kell. A nevelőedzőnk Kliment László, a válogatottban pedig Sika András és Motos Péterre dolgozunk együtt. Utánpótlás korosztályban vannak fiatalok, de sajnos a felnőtt mezőnyben 97 kg-ban nem nagyon van ellenfél, úgyhogy leginkább külföldiek jönnek, vagy megyünk.
Mi a következő verseny, amire készül, vagy így az esztendő vége felé lesz most egy kis pihenés?
Hát idejére már szerintem vége a versenyzésnek, tehát a pihenésre összpontosítok, és majd november végén kezdjük el az alapozást a jövő évre, hiszen ugye Budapesten lesz az Európa-bajnokság, úgyhogy most jelenleg a pihenésre töltöm az időmet.
A világbajnoki ezüstérmes Szőke Alexet hallották. Elégedett a kötött fogású birkózók oszlói világbajnoki teljesítményével, mondta az Inforádiónak Bácsi Péter. A szakmai igazgató hozzátette, hogy a mostani fiatal csapatnak még nagyon sok munkára és rutinszerzésre van szüksége.
Megkérték ötött csapattal, indultunk neki a világbajnokságnak, és az előzetesen megfogalmazott célokat is sikerült teljesíteni. Nyilván utólag mondhatjuk, hogy azért van bennünk némi hiányérzet, de összességében tényleg azt gondolom, hogy ha az egész magyar csapatnak a teljesítményét nézzük, akkor mondhatjuk, hogy elégedettek lehetünk. Én teljesen kötött fogásról beszélek, hiszen a szabad is, ami viszonylagban sajnos nem sikerült ezt a minimális célkitűzést teljesíteni, amit szerettünk volna.
A kötött fogásban ugye lett érem, Szőke Alex jó voltából ezüstérem, és hát emellett 4 darab 5. hely is, ami akár lehetett volna 4 bronzérem is, nem?
Hát ha reálisan nézzük, akkor szerintem 1 bronzérem lehetett volna, az volt benne így utólagosan is a pakliban, de azért ezt ne felejtsük el, hogy tényleg azért többen elődöntött birkozhattak, ami egy óriási fegyvertény, és nem akár kétől kaptak ki, gondolok itt Lévai Tomira, aki ugye a 2. Vlaszovtól kapott ki a végső győztestől, azt azért megjegyeznem, hogy az idejéből egyszer legyőzte egyébként, tehát az idejében nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és nem bíztató a félek.
Mégis kinek a teljesítménye okozta a legkellemesebb meglepetést itt a 4. 5. helyezett közül? Torba Eriké, Takács Istváné, Lévai Tamásé vagy Szabó Lászlóé?
Én azt gondolom, mindannyian azt nyújtották nagyjából, amire vártunk. Előzetesen talán ugyan Alexnak a kimagasló teljesítményben bíztunk, és ez így meg is bizonyosodott, illetve hát a Takács Istók, aki ugye nagyon közel állt a bronzéremhez. Sajnos így ugye egy ezüstérem, de ugye az egy ezüstérem is olyan, hogy a döntőbe az Alex egy hajszányival maradt az irányival szemben, úgyhogy nagyon közel van a világelithez, mert többször is bebizonyította, úgyhogy nagyon jó úton jár.
Ez pedig tulajdonképpen a jövőre nézve is nagyon jó, mert hogy a kötött fogású birkózókban van fantázia, nem kell aggódni a következő évek miatt, vagy nem kell aggódni a Párizsi olimpia miatt sem, ugye?
Nyilván ezzel hátadőlni nem fogunk. Tehát ezek biztató teljesítmények voltak, de azért át kell ezt értékelni, meg kell beszélni, hogy mik voltak a hibák, és abból tovább lépni, hiszen azért még távol vagyunk attól a célt, amit szeretnénk, és hát nyilván az a célunk, hogy a következő olimpián vagy olimpiákon is érmeket szerezzünk. Ez pedig kőkemény munkára van szükség továbbra is. Tényleg egy fiatal csapat, szükség van a rutinszerzésre, ráadásul most ez ugye rövidebb lesz ez az olimpiai ciklus, hiszen csak 3 év, 2 év múlva már kvalifikációs világbajnokság, és addigra a legjobb formáikba kell lenni a fiataloknak is.
A következő nagy cél viszont a budapesti Európa-bajnokság. Ezen lehet, hogy elindulnak a nagy öregek közül is páran?
Ez még egy kicsit várat magára, most még pihenőt kaptak, és meglátjuk, hogy végül hogy döntöttek. Azt gondolom, hogy az olimpia után jár nekik a pihenő. Az biztos, hogy egyik is állt teljesen a munkával. Mindenkivel le kell ülni egyesével beszélni. Már így mindenkinek edzettem én is, hogy mi az elkövetkező időszakra a terv, de ebben még nem született döntés.
Minden esetre akkor jó egy hazai Európa-bajnokság, hogyha nem csak a rendezés nagyszerű, hanem van magyar érem, vagy vannak magyar érmek, ugye?
Így van, hát ezt nagyon jól láttuk ugye 2018-as világbajnokságon is, amellett, hogy tényleg ugye a Nemzetközi Szövetség elnöke Nadalovics elmondta, hogy minden idők legjobb világbajnoksága volt, de ez mindegy miatt sem kellett szégyenkednünk.
Bácsi Pétert, a birkózók szakmai igazgatóját hallották. Tokió után még magasabbra tette a lécet, mondta az Inforádiónak Hüvös Viktor. Az olimpiai bajnok kajakos Tótka Sándor edzője hozzátette, hogy a koronavírus járvány legnehezebb napjait is teljesen kihasználták, hogy a nagy álom a japán fővárosban beteljesüljön.
Nehéz volt újra kezdeni a munkát az olimpia után?
Igazából még újra se kezdődött. Másrészt meg amúgy nagyon szeretem csinálni, tehát nem érzem soha. Részben kezdődött újra, mert ugye a Kulipisti nyáron lesérült sajnos, pont az olimpia előtt, és ő neki volt egy hosszabb rehabilitációja, és azt követően mi a vízi munkát, a vízi felkészülést vele hamarabb elkezdtük, mint a többiekkel, akik a jövő héten fognak kezdeni. De egyáltalán nem volt, tehát én is szeretek mozogni, én is egyébként lementem volna magamtól is, most utána tartottam a Pistinek még egy-két edzést, tehát egy abszolút nem kellemes volt.
Magyarán Tótka Sándor és Nádas Bence még jól megérdemelt pihenőjét tölti.
Pontosan. Sanyi volt, hogy ő akkor jelentkezzen munkára, amikor úgy érzi, hogy készen áll rá. Azért egy 5 éves menetelés van mögöttünk, ugye ez hosszabb volt, ez az olimpia ciklus. Most megint egy 3 éves menetelés jön, ami nem olyan hosszú, de az 5 évhez képest, de ahhoz képest hosszú, hogy 3 évig fejbe motiváltnak kell maradni, ki kell tartani. És nem csak feltétlenül arról beszélek, hogy fizikálisan kell bírni, mert azt gondolom, hogy ezt a versenyzőt, tehát egy 3 hét alatt kipihenik, inkább a mentális, amihez több kell. A Bence más tészta, neki nem kell annyi mentális. Ő a fizikálisan egyben van, akkor úgy lesz egyben mentálisan is, tehát ő le van idézőjelve parancsolva jövő héten már edzésre, a Sanyi meg majd később csatlakozik még.
Mégis illik elkezdeni a munkát október végén, november elején ahhoz, hogy mondjuk a jövő évi világbajnokságon valaki jól szerepeljen?
Én hiszek az őszi tervezésben, az őszi felkészülésben. Ez az egyik fele, a másik fele, hogy előfordult már többször, hogy valamilyen oknál fogva a versenyző nem tudta megcsinálni ezt az őszi felkészülést. Ráadásul nagyon sokszor új edzéstípusokat tesztelünk ősszel, ami abból a szempontból fontos, hogy jövőre, amikor tavasszal visszaköszönnek ezek az edzések, akkor ezek már nem idegenek. A másik meg, hogy akinek kimaradt, annak nagyon nehézkes volt utána a következő év. Tehát a világbajnokságra fel lehet készülni, vagy oda lehet érni már, de ugye a válogatók meg korábban vannak, és az nehézkes, tehát az nyögbenyelős olyankor, ha kimarad az ősz.
Az elmúlt hetekben volt ideje végig gondolni azt, hogy a pályafutása csúcsára ért Tokióban? Vagy még messze ez a pályafutás csúcs?
Az eddigi pályafutásomnak természetesen ez a csúcsa, ezt sikerült megemésztenem, hogy úgy mondjam, tehát hogy ezt már értem, érzem. Jár egy nagy felelősséggel is az egyik oldalról, most már még magasabbra tettem a lécet, ugye saját magamnak, és hát nem szeretném lejjebb adni. Úgyhogy a munka, nem mondom, hogy ugyanúgy, hanem még ha lehet hatványozni, akkor olyan szempontból még durvábban folyik tovább, tehát hogy teljesen éhes vagyok minden új infóra.
Már nem csak világbajnok tanítványa vagy tanítványai vannak, hanem olimpiai bajnok tanítványa is. Tótka Sándor személyében azért ezt gondolom jó kimondani.
Ez elég menő. Hogy, igen. Nagyon nehéz erről beszélni, olyan érzések tényleg, amit az ember úgy megél, de úgy nem is nagyon tudja megfogalmazni, tehát hogy tényleg elképesztő.
Mennyire volt hosszú, vagy mennyire volt nehéz az az út, ami a tokiói sikerig vezetett?
Hú, nehéz vagy hosszú.
Arra gondolok ugye, hogy 2015-ben kezdtek el dolgozni, ugye?
Igen. Sanyi minden évben fejlődő, tehát hogy most őt ki akarjuk emelni ebből az egész csapatból, de ez egyébként igaz az egész csapatra is, és nem csak a versenyzők fejlődtek, hanem velük együtt én is. Tehát én is úgy tudok fejlődni, hogyha a csapat előre lép, és akkor azokból a dolgokból, edzésekből le tudok vonni én is bizonyos konzekvenciákat, és akkor így tudok én is építkezni. És mivel minden évben volt egy ilyen építkezés, ezért soha nem éreztem azt, hogy mikor érünk már oda, meg nem is, valahogy ez nem is volt bennem, meg hogy mennyi van már mögöttünk, hanem mindig volt egy adott feladat, amire koncentráltunk, amit éppen meg akartunk oldani. Így volt ez egyébként a Covid-dal kapcsolatban is, tehát hogy ott se volt az bennünk, hogy Úristen, most akkor elmarad, és mi lesz? Hanem ott például Sanyival kapcsolatban, tehát ő már kérdezte tőlem, hogy milyen magsebességet kell elérnie ahhoz, hogy olimpiát tudjon nyerni, és akkor mondtam neki, hogy a 25 km/h, és utána az volt a terv, amikor jött ez a covidos időszak, és nem is tudtunk együtt edzeni, ő lement 2 hónapra Gyomára, akkor neki olyan edzésterve volt, ami arról szólt, hogy a 24 km/h bármilyen körülmények között éjjel-nappal tudja hozni. És olyan speciális edzéseket csinált. Mindig kihasználtuk az időt. Úgyhogy ezért nincsen benne ilyen érzés, hogy ez most hosszú volt, vagy nehéz. Hát amúgy nehéz. Tehát ha visszagondolok, a versenyzők elfáradnak, nyűgösebbek, akkor viták vannak, de nem azért, mert az edző személy ellen, vagy én is, hogyha elfáradok, én sem azért vitatkozok velük, mert az ő személyük ellen, hanem mert ilyenek vagyunk. Tehát, hogy persze vannak ilyen pontok, de amikor azért így visszagondol, az ember nem erre emlékszik, hogy Úristen, mennyi vitánk volt, hanem inkább bennem azok élnek, amikor a Sanyi gyorsulásával foglalkoztunk, amikor azt megoldottuk. Tehát, hogy ezek milyen jó sikerélmények voltak, jó sikerült edzések, nagyjából erre emlékszünk.
Arra is gondoltam, hogy ő ugye ifjúsági olimpiai bajnok volt, és akaratlanul is a közvélemény nagyon korán támasztott vele szemben egy elég magas elvárást. Tehát azt gondolja az ember, hogy ha valaki ifjúsági olimpiát nyer, akkor ha nem is holnap, de holnap után már a felnőttek között is aranyérmes lesz. Azért el kellett telnie úgymond egy érési folyamatnak, amelynek a végállomása vagy egyik állomása a tokiói olimpia lett.
Igen, ez egy nagyon jó fogalmazás volt, ez az érési folyamat, mert amúgy pontosan így volt, és biztos van, akik mondják, hogy persze a Sanyinak könnyű, mert ő tehetséges, meg ügyes, meg hasonlók, de én meg pont azt láttam benne, tehát amikor elkezdtük a közös felkészülést, hogy ő nagyon fiatalon került ide, és ez a tehetség azért vissza tud ütni. Tehát amikor valaki úgy éli az életét, mint sportoló, hogy igazából ő kirázza a kis ujjából és a teljesítményt, és agyonver mindenkit ezekbe az ifi, stb. Korosztályokba, és aztán amikor odaér a felnőttbe, és akkor azok már nem elég, és hogy én láttam rajta, hogy ez milyen szenvedés volt neki, tehát amikor tényleg meg kell feszülni az edzéseken, hogy meg kell ezt tanulni, mert eddig nem volt rá szükség. De ugyanez az elvárások, amiről beszéltünk, tehát hogy egy ifi válogatón 200 méteren nyert 50 méterrel egy hazai versenyen. De a felnőttben már nem ez volt a helyzet, és nem csak itthon nem ez volt a helyzet, hanem külföldön, tehát még egy döntőben jutás is nagyon nehézkes volt. Közben meg ott van rajta, tehát ugye beszélgettünk sokat, tehát sokszor úgy jött le a vízről, ha nem sikerült egy verseny, hogy most mit mondanak róla, mit gondolnak róla. Tehát, hogy igen, ez le kell vetkőzni ezt a megfelelési kényszert, a másnak való megfelelési kényszert, nem egyszerű.
Hogy utaztak Tokióba úgy, hogy ha minden összejön, akkor lehet egy érem, vagy hogy a legjobb akarok lenni, vagy hogy a legjobbnak kell lenni?
Ha nem nyert volna a Sanyi, akkor csalódott lettem volna. Lehet, hogy egy picit erős egy ilyet kimondani, mert én is a folyamat alatt, tehát egyrészt próbáltam nem azzal foglalkozni, hogy majd mi lesz, hanem mindig a napi teendőkkel, inkább azon járt az agyam, amikor ilyesmire terelődött, hogy majd esetleg mi lesz, és hogy mivel lennék elégedett, akkor is azért az aranyjal, és utána persze próbáltam úgy terelgetni a gondolat, hogy tehát ez egy olimpiai dobogó is brutális dolog, és így is gondolom. De azért valahogy az volt bennünk, hogy igen, egy arany.
Pedig a brit Liam Heath-nek egészen parádés sorozata volt, tehát ha lehet azt mondani, ő nagyobb esélyese volt ennek a kajak egy 200 méternek.
Igen, vannak különböző komponensek, amik kell egy jó 200 méterhez, és ezekben a Sanyi elég sokat fejlődött tavalyhoz képest, úgyhogy tavaly is már nagyon gyors volt, tehát hogy tavaly is már nagyon jól ment, és ahhoz képest még ezt tudtuk fokozni, mind a gyorsulását, a magsebességét, hogy a gyorsulás és a magsebesség jó legyen, ugye az is több komponensből áll, tehát több dolog kell hozzá, hogy azok működjenek. A technikáján tudtunk csiszolni, hogy az utolsó 100 méter még jobb legyen, tehát hogy ez látszott, benne volt. Amikor az Európa-bajnokságon már sikerült nyernie a Sanyinak, a Liam Heath előtt, akkor nem volt ez a meglepő, tehát nem álltam ott, hogy úristen, ezt hogy csinálta, tehát hogy benne volt. Már a világkupán előtte egyébként úgy volt második, hogy talán 200-at különbség volt közöttük.
Megríkatta?
Persze. Persze, hogy megríkatott. 150 méternél álltam a lelátón, hát nekem egyértelmű volt, hogy a Sanyi nyert, és hogy ott jöttem le a dobogón, és szaladtam oda föl hozzá, már nem nagyon láttam, tehát azért a könnyektől. Hát ez egy ilyen történet, de azt kell, hogy mondjam, nem csak az a pillanat, hanem utána nagyon sokáig még a futamot meglátva, vagy a Sanyi szüleiről meglátva a videót, ahogy drukkoltak, vagy egyszerűen csak, hogy a Sanyival beszélgettünk róla, tehát, hogy még utána is azért az ott volt még ez a torok elszorulás, és kicsordul a könyv. Kívánom, hogy mindenki élje meg, aki tudja, mert nagyon brutális egy élmény. De valószínű, hogy amiről beszéltünk picit korábban, hogy mennyire hosszú, mennyire nehéz, hogy lehet, hogy nem is érezzük ezt, de ott a végén, amikor ez megtörténik, akkor ugye ez a sok év, amiért dolgoztunk, hogy ott abban a pillanatban csúcsosul, és valószínű, hogy azért az jön ott ki.
Ehhez képest már szinte természetes, hogy jött a mesteredzői cím is? Vagy ez meglepte?
Azt sem mondanám, hogy természetes, mert tudom, hogy nem annyira osztogatják most. Ha jól tudom, 15 edzőt jelöltek, és abból 4 kapta meg összesen, és egy sportágból csak egy. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy természetes, de az se, hogy meglepett. Viszont szerettem volna mindig mesteredző lenni, és nem feltétlenül a cím miatt, hanem pont amiről beszéltünk, hogy ezt nem adják könnyen, és hogyha valaki megkapja, az azt jelenti, hogy már elért valamit, tehát van mögötte tartalom, és ugye ez egy ilyen visszajelzés, hogy mesteredző vagyok, oké, akkor már megcsináltam a nagyot. Ez az a pont, ami nagyjából ezt foglalkoztatott, tehát most már ez egyáltalán nem. Tehát nem így élem. Kitettem magam mellé egyébként az oklevelet, de azt is inkább azért, hogy minden nap emlékezzek rá, hogy úgy végezzem a dolgomat, ahogy eddig is, hogy ennek megfelelően.
Tokióban egyébként még két olimpiai számban volt érdekelt valamelyik versenyzője. Ugye Kopasz Bálinttal indult Nádas Bence, aki igen, negyedik lett kajak 2000 méteren, míg a négyes hajó az a hetedik helyen érkezett a célba. Igen. Ezeket hogy lehet értékelni?
Nagyon örültem egyébként mindegyiknek. Bencék, hogy ennyit tudtak fejlődni, és így előre tudtak, ilyen sokat előre tudtak lépni. Nagyon szépen versenyeztek egész végig, előfutamba, középfutamba, döntőbe is, nem tudok belekötni, nagyon elégedett voltam velük, és tényleg jó érzés volt, hogy ilyen szépen mentek, és ilyen nagyon közel voltak a dobogóhoz. A négyessel kapcsolatban pedig ez már a Sanyinak is a 201-ese után volt, ugye Csizmadia Kolos ült még benne a négyesbe, ő is ment 201-est, ő ugye negyedik lett ott, és hogy mindenkinek lementek ezek a számaik, meg ugye a Bencinek is az 1000 páros, és annyira jó kis csapat kovácsolódott ott kint. Itthon ugye a sérülés se volt a Pistinek, ezért ugye ez a négyes téma teljesen újra fogalmazódott, egy pár edzést tudtunk itthon megcsinálni, és tényleg kint volt az, tehát pont a legjobb időpontban, amikor ez a négy fiú nagyon jó csapat lett. Feladatok voltak nekik adva, és mindenki fókuszba, amit tudott, belerakott, hogy minden futamra, előfutamra, középfutamra, döntőre mindig ki volt valami találva, hogy mire figyeljenek, milyen taktikával menjenek, és jó volt őket nézni, és tényleg kihozták ebből az egységből, amit lehetett. Úgyhogy én nagyon büszke voltam rájuk, és vagyok most is.
Az mennyiben módosítja a következő 3 év felkészülését, hogy a kajak egy 200 méteres számot kivették az olimpiai programból, tehát valami másik számban kellene valami nagyot dobnia Tótka Sándornak majd Párizsban.
Sanyi és a Nádas Bence tartják a világcsúcsot 500 méteren párosban, úgyhogy adja magát ez a történet, hogy ők erre készüljenek, és így próbáljunk még előrelépni. Ez lesz a fő irány, és akkor mellette pedig el kell kezdeni építeni a négyest is, mert ugye abban lehet a legtöbb kvótát szerezni, és ugye 2 év múlva meg már kvótát kell szerezni. Úgyhogy ez egy ilyen párhuzamosan futó projekt lesz, de azt gondolom, hogy most egyelőre a következő évben a pároson lesz a fókusz, tehát szeretném, hogyha fölépítenénk úgy a párost, hogy ez úgy menjen, mint amikor világcsúcsot mentek, és legyen egy stabil páros, és akkor utána hozzátesszük még a négyest.
Üvös Viktort, az olimpiai bajnok kajakos, Tótka Sándor mesterét hallották. Rasovszky Kristóf negyedik lett a nyílt vízi úszó Európa Kupa sorozat szardíniai állomásán. Az olimpiai ezüstérmes magyar versenyző nagy csatában 1,3 másodperccel maradt le a dobogóról. Mesterével, Szokolai Lászlóval már a következő esztendő kihívásairól is beszélgettünk.
A jövő év az egy nagyon nehéz év lesz olyan szempontból, hogy tele vagyunk versenyekkel, nyilván a világkupában is indulni fogunk. Nem lesz könnyű összehangolni, de egy pandémia után az ember szívesen versenyzik, mert bepótolni nem lehet az elvesztegetett időt, de azért mindenki örömmel indult el a mostani Európa Kupa futamokon is, hiszen egyszer egymás után következtek, ami ilyen nem volt jellemző az Európa Kupa futamon, hogy ennyire sűrűn legyen, mint most ebben az őszi szezonban.
Hogy tekint a mesteredzői díjára, mint az edzői pályafutásának a csúcsára?
Inkább a szakma elismerésére, tehát arra, hogy az a fajta munka, amit a hosszú távú úszásban, illetőleg a nyitves úszásban tettünk, az gyakorlatilag ezzel a díjjal, az eredménnyel egy elismerése a szakmának, ami talán azt mondhatom, hogy ez egy nagyon jó lesőérzés, tovább inspirációkat ad az embernek arra, hogy ezt a megkezdett munkát ezt folytassa.
De ezt a címet tulajdonképpen megkaphatta volna már Rasovszky Kristóf világbajnoki címe után is, vagy ez nem fordult meg a fejében?
De amikor megpályáztam ezt a címet, akkor az olimpia még távol volt, ez márciusban történt maga a pályázat, aztán a pályázatot azt tovább csúsztatták a pályázat befejezését az olimpia utára, tehát valamennyi magyar edző, aki a mesteredző díjra pályázott, az olimpia utáni időszakig tudott pályázni.
Jó ez egyébként, hogy pályázni kell erre a címre? Nem inkább az edzői grémiumnak kellene azt mondani, hogy X-nek vagy Y-nak jár ez a díj?
Rendelkezni kell különböző publikációkkal is ehhez, tehát nem elég az eredmény maga, iskolai végzettséghez, illetőleg publikációhoz is kötött, azon kívül, hogy valakinek mi az eredménylistája. És szándéknak kell lenni rá, hogy valaki kívánja magát megmérettetni ezen grémium előtt, tehát a mesteredzők tanácsa az, aki eldönti azt, hogy kit vesz sorai közé.
Mikor látta azt Rasovszky Kristófban, hogy egy kincs, egy gyémánt került a kezei közé, hogy szokták mondani, csiszolatlan gyémánt? Egyébként ugye 2016-ban junior Európa-bajnok és junior világbajnok is lett, de mikor lehetett ezt látni?
A 16-os év az, amikor azt lehetne mondani, hogy gondoltuk, hogy a Kristóf a világ legjobb nyíltvizes juniorjai közé fog kerülni, de amikor megnyerte ezt a két címet, és többek között akkor Olaszországban pont Piombinóban megverte a Welbrockot, aki nála jóval gyorsabb volt medencébe, Florian Welbrockról beszélünk, a mostani olimpiai bajnokról, tehát ők jó régóta ismerik egymást, akkor már lehetett látni, hogyha ő képes nyílt vizen nála jóval gyorsabb úszót, medencés úszót is maga mögé utasítani, akkor a képességei rendkívüliek a nyílt víz tekintetében. És aztán ezt millió egy verseny, nagyon sok Európa-kupa, világkupa igazolta, hogy Kristóf azonnal be tudott állni a felnőtt mezőnybe. Tehát nem volt egy olyan év, amikor úgy sok ifinél nehéz az első év, vagy első egy-két év is nehéz, hogy a felnőttek közé verekedjék magukat, döntőbe kerüljenek, vagy élvonalba végezzenek. Nála ez egyből sikerült, tehát 17-ben ugye már VB 5. volt.
Igen, hát nem nagyon volt törés ebben a pályafutásban, hiszen 2018-ban Glasgow-ban 2 aranyat és 1 ezüstöt nyert, aztán 2019-ben pedig Gwangju-ban a világbajnokságon, nem az olimpiai távon, de 5 kilométeren aranyérmes lett, miközben megszerezte az olimpiai kvótát is.
Igen, valóban. Döccenők voltak a pályafutás során, de ez mindig arra jó a Kristóf esetében, hogy elemezve a dolgot, még nagyobb energiával vesse be magát a következő szezonba. Valóban nagy törés nem nevezhető az ő nyíltvizes pályafutása során, de döccenők voltak benne, és mondom, ezek mindig pozitív energiákat merít ebből, amikor nem sikerül valami akkor is, bár ez ugye ritkán fordul elő.
Ő az ideális tanítvány egyébként?
Alázatában teljesen, tehát ahogyan ő hajlandó mindent megtenni az úszásért, az úszás eredményekért, jól hangolja össze a tanulmányait, a kapcsolatait, mindent alávetennek, hogy ő sportol, figyel arra, amit az ember mond neki, mindenképp egy ideális tanítvány. Tehát ma már felnőttként, ugye régóta az ember úgy kezeli, másképp kezeli, mint gyereknek, tehát az ember nem utasítja, hanem partnerként meghallgatja. Nyilván a szakmai dolgokban megvan az elképzelésem, azonban a véleményét azt kikérem, mert gondolkodó elme, tehát ő mindig átrágja magát a dolgokon, és hogy úgy mondjam, egy partneri viszony van közöttünk, megtartva nyilván azt a fajta prioritást, amit az edző elképzelései alapján kell, hogy legyen. Jó vele dolgozni, ezt mindenképpen tudom, és nagyon jó viszonyban vagyunk.
A tokiói olimpiának hogyan vágtak neki? Úgy, hogy legyen érem, mert hogy az már fantasztikus, hiszen nagyon sűrű ez a mezőny, vagy pedig az olimpiai aranyat célozták meg?
Mindenképpen az érmet, mert Florian Welbrock edzője Ben Bergkamp jó barátom. És az olimpián pont beszélgettünk arról, hogy őrájuk túl nagy terhet tettek azzal, hogy 3 olimpiaranyat, a német sajtó 3 olimpiaranyat várt tőlük, és tett rájuk egy igen nagy terhet. Én ezt mindig is elhárítottam magunktól, mert azt gondolom, hogy a nyílt víz az egy olyan terület, egy olyan szakága az úszásnak, ahol nem annyira laboráltak a körülmények, mint medencébe. Ennél fogva nehezebb a jószlás is, függetlenül attól, hogy vannak esélyesek, de több tényező befolyásolhatja az eredményt, ezért mindig is az éremre készültünk, nem az aranyéremre, hanem az éremre, és így magunkról azt a fajta terhet, amit a Florian cipelt, azt mi magunkról, ahogy mondjam, elhárítottuk. Szabadabban készülhettünk, nyugodtabban. Ez is nagyon nagy cél. Egy olimpiai érem bármelyik sportágban óriás cél.
Azt kapták egyébként Tokiótól, amit vártak?
Tulajdonképpen igen. Tehát ha azt nézem, hogy a japánok kiváló szervezéssel, óriási munkával bonyolították le a Covid adta nehézség ellenére az olimpiát, akkor ilyen szervezés szempontból igen. A hőségben úgy szintén igen meleg volt azért a maga a klíma, illetőleg maga a víz is. Tehát ezek a számítások ilyen szempontból bejöttek. Florian Welbrock végre szakította a hagyományokkal, mert sosem szeretett vezetve úszni. Én mindig mondtam neki, Flórián, hát menjetek előre, Kristóf, hát mire vártok, két kiváló úszó vagytok, hát le kell szakítani, mert most ez az olimpián ezt ő megcsinálta, gyakorlatilag kicsit azért is, mert nem sikerült a medencébe a 800 és az 1500 neki elég jó, és szinte egy ilyen, hogy mondjam, viccesen dacból azért mégiscsak megmutatom, hogy ki vagyok. Ott elkezdte, és Kristóf pedig jól reagálta le ezt a szökést, amit a Velbrock csinált a versenyen.
Párizsban lehet ebből az ezüstből arany is? Vagy tulajdonképpen Párizsban ugyanúgy nagyon sűrű lesz a mezőny, mint volt Tokióban?
Biztosan, hiszen ha nézzük az ellenfeleket, akkor a Paltinieri sem olyan idős, hogy ne versenyezhetne 3 év múlva. A Velbrock kortársa Kristófnak, aki talán kevésbé, Feri Wertmann, a világ és Európa bajnok, olimpiai bajnok barátunk, ő 92-es, tehát ő 5 évvel idősebb a Kristófnál, ő a Rákos Patrik volt tanítványommal egy idős, ő talán már azt mondhatjuk, hogy lefele szálló ágban van. Marc-Antoine Olivier, franciák, 96-os születésű világbajnoka, ő 1 évvel idősebb Kristófnál, ő is ott lesz. Ezen kívül pedig ott lesznek a fiatalabbak, akik most öregszenek fölfelé. Addigra már Betlen Dávid, a saját társa Kristófnak, aki tanítványom szintén, tehát addigra ő is potenciális ellenfélé érik, tehát ugyanígy a világ bármelyik táján az ifikből aztán felnőttek lesznek, úgyhogy tényleg elég sűrű mezőny várható Párizsban.
Szokolai Lászlót, az olimpiai ezüstérmes nyíltvízi úszó Rasavszky Kristóf edzőjét hallották. Bízik az új olimpiai ciklus eredményességében Leimeter Dóra, aki minden eddiginél többet pihenhetett az új klub szezon előtt. A BVSC olimpiai bronzérmes vízilabdázóját Farkas Dávid kérdezte.
Ez volt eddigi leghosszabb szezon, illetve ugye az eddigi legnagyobb megmérettetéssel is nekem. Szerencsére volt elég időm pihenni. Kaptam az edzőmtől 4 hetet, azért soha nem volt még ennyi pihenő, így nem is nagyon tudtam, hogy így ezt hogy kéne beosztani. Bár tény, hogy én egyébként olyan vagyok, aki 2 hét után már nagyon szíves ellemenne edzésre, de most nem éreztem azt, hogy úgy vágyom a vízre, de szerintem ez teljesen érthető ezután a szezon után. Tudtam elmenni anyukámmal egy hosszú hétvégére, illetve otthon voltam sokat a családommal, aminek nagyon örültem, illetve barátokkal is tudtam végre úgy találkozni, hogy nem nekik kellett alkalmazkodni, hanem végre én tudtam, és ez nekem egy ilyen jó érzés mindig, hogy végre én vagyok az, aki tud alkalmazkodni. Azóta elkezdtem edzeni, most már ez az 5. hét a felkészülésbe, úgyhogy azért most már a melóból is bőven kiút, még azért érzem, hogy van hova még ugye így állóképesség szintjén visszahoznom magamat, de még az első meccsig még mindig van, úgyhogy azt gondolom, hogy addigra is sikerülni fog.
Tulajdonképpen ugye a szezon java az úgyis tavasszal, a tavasz második felében, illetve a nyár legelején lesz azzal, hogy a világbajnokság májusra került. Hogyan érdemes felépíteni ezt az időszakot? Hónapról hónapra építkezni, hogy azért ne égjen ki az ember, amikor igazán fontos?
Igen, nagyon okosanak kell lenni most ebben a felkészülésben. Súlykolni kell azt, hogy melyik a fontos bajnokság felében is, illetve ugye a BVSC-vel is indulunk nemzetközi kupában, most is arra szeretnék inkább hangsúlyt fektetni, úgyhogy kell az, hogy rangsort állítsunk, hogy melyik meccs mennyire fontos. Válogatott szinten is majd bejönnek még mérkőzések, ugye a Világliga az elkezdődik, már azt hiszem novemberben lesz meccs, úgyhogy hát az edzőknek most nagyon okosnak kell lenni, hogy mi az, amire tényleg jobban oda kell figyelni, melyik a pihenősebb rész, hogy illetve hol lehet adni egy kis fellélegzést, nem könnyű nekik se, nyilván nekünk se, hogy ehhez alkalmaz. De hát azért edzünk, hogy azért kibírjuk a végéig.
A felkészülés alatt egyébként hogyan tapasztalta, mennyivel más a megítélése, mennyire néznek másként önre, akár a fiatalabb társak azután, hogy olimpiai bronzérmes lett?
Hát szerencsére sokkal másképp néznek rám. Én mindig azt szeretem, hogyha azért példakép tudok lenni, főleg mondjuk a saját csapatomon belül. Nyilván ezt érzem is, hogy ez így van. A sajtó részéről is nagyobb figyelmet kapunk, illetve azért nyilván több helyen azt hozzáteszik azt, hogy olimpiai bronzérmes azért ez egy nagyon jó érzés. Ez azt gondolom, hogy felelősséggel is jár. Nyilván példát kell mutatni a kisebbeknek, illetve az, hogy hova el lehet jutni kemény munkával. Én azt gondolom, hogy nekem ez a felelősség sose volt probléma, és szeretem ezeket az édes terheket, mert én annak hívom, hogy egy ilyen eredmény után így kell kiállni a nép elé.
Tulajdonképpen több sportágban is problémát vagy nehézséget okozott a tokiói helyszín. Például az európai úszók azért jóval gyengébben teljesítettek, mint az amerikai vagy az ausztrál versenyzők. Vízilabdában talán nem volt ennyire drasztikus a különbség, bár azért éppen a női válogatottban, a magyar női válogatottban is volt egy-két olyan csapattag, aki azt mondta, hogy azért nem érezte feltétlenül mindig magát a topon. Mennyire motiváló, hogy most egy európai olimpia következik Párizsban, egy szuper helyszínen, és alig 3 év van már csak.
Nagyon, szerintem nagyon-nagyon motiváló, én bárkivel beszéltem eddig, mindenki ezt mondta, már csak ha azt nézem, nyilván reméljük, hogy addigra szurkolók is lehetnek, és én nekem az ismeretségi körömből mindenki mondta, hogy na majd akkor Párizsba kijönnek, úgyhogy már csak az én ismerettségi körömből körülbelül fél teltház lesz, úgyhogy szerintem ez mindenképpen ez is motiváló, hogy tényleg, hogyha a közönség előtt tudunk játszani, illetve az, hogy 3 év van, az ilyen felkészülésben szinte semmi, főleg így az 5 év után azt mondom, hogy majd, hogy nem a fele idő. Abból szerintem ez azért gyorsan el fog repülni, ugye azzal, hogy ennyi minden van. Úgyhogy én nagyon várom már, én nagyon motivált is vagyok, és a csapattársaimon is ezt érzem.
Lehet szó addig érem halmozásról, vagy azért óvatosabban érdemes benni az Európa-bajnoki, világbajnoki esélyekkel ebben az olimpiai ciklusban?
Hát az elején mindenképpen azért óvatosan kell bánni, meg kell látni, hogy a mezőny az hogy alakult át. Ugye azért gondolom, hogy a mi csapatunk is át fog alakulni, illetve a többi csapat is. Nyilván lesznek visszavonulók és fiatalok, akiket be kell építeni. Talán mi abból a szempontból előrébb tartunk, hogy nálunk az előző olimpiához képest 8 ember cserélődött ki. Nálunk azt gondolom, hogy ez most megfordul, és most többen leszünk olyanok, akik maradunk, és kevesebb embert kell beépíteni. Szerintem ez mindenképpen az előnyünkre fog válni, de szerintem az első alkalmakat mindenképp meg kell látni, hogy alakultak át az erőviszonyok.
Mennyi ide jut az egyetemi tanulmányaira? Ugye most az ELTE ünnepségén beszélgetünk.
Hát igen, ez nekem egy hosszantartó folyamat. Már én egy 3 éves képzést csinálok, most már lassan 6,5 éve, bár mindig elmondom, hogy azért ebben volt 3 passzív fél év, tehát azért nem mindig csak így arról szólt, hogy bejárok és nem sikerülnek az óráim. Nyilván szeretném azért most már úgy a végére jutni, hogy tényleg azért húzom már egy ideje, és szerencsére azért most már csak a szakdolgozat és az államvizsga van. Az eddigi részét azt nagyon jól tudtam abszolválni ezzel az egyéni tanrenddel, és hogy a tanárok engedélyezték azt, hogy gyakorlati órákról többet hiányozzak. Azért ez mindenképp kellett ahhoz, hogy az élsport mellett így tudjak haladni. Úgyhogy hát nincs már sok hátra, remélem, hogy most már így pontot tudok tenni a végére. Hát ez majd nyilván mindenképpen a sport utáni életre kell, azért én most ugye a következő olimpiáig mindenképpen a sporttal szeretnék foglalkozni, vagy hát ugye sportolni, és ugye azért erre a szakra mentem, hogy utána így a sport közelébe tudjak maradni. Most még őszintén nem annyira látom, hogy ezzel hogy és miként tudok elhelyezkedni, de majd amikor oda kerül a sor, akkor majd ennek így jobban utána nézek, és ha kell, ugye akkor egy mesterképzésre elmenni, azért is választottam ezt, hogy ugye a sporttal tudjak utána mindenképpen foglalkozni.
Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó Leimeter Dórát hallották. Októberben még az 5 karikás események és a hazatérés után történtek feldolgozására fókuszál Siklósi Gergely. A világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőröző az ELTE nemrég tartott ünnepségén adott interjút az Inforádiónak. A riporter Farkas Dávid.
Általában rendezvényen voltam, vagy valamilyen megjelenést teljesítettem. Igyekeztem kipihenni magam, de nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, és ez most októberben szeretném végigvinni ezt a pihenést és megjelenésmentes időszakot. Edzésben pedig rájöttem, hogy ha egy olimpikon vagy bármilyen sportoló nem edz, akkor felborul az élete és a rendszere. Szóval elkezdtem újra edzeni. Ez sokkal nagyobb biztonságot ad, és sokkal jobban érzem magam. Közben igyekszem más területeken is fejleszteni magam ebben az elmúlt 2 hónapban, ahogy sikerül. Kondicionál edzéseket és futásokat fogok csinálni, a vívás még egy hónapig háttérben marad. Szóval a rendszeres testedzés lesz most a fókuszban, és az, hogy a fizikai és mentális egészségemet visszaállítsam. De az elmúlt 2 hónap nagyon sűrű volt és fárasztó. Azt is tudnám mondani, hogy fárasztóbb volt, mint maga az olimpiai felkészülés és az olimpia.
Vívóedzések, iskolázások nem is nagyon voltak a programban ebben a 2 hónapban?
Vívóedzések nem, néhány iskolázás volt, ami egész rövid volt. Volt egy edzőtábor, amiben részt vettem, de ott sem tudtam nagyon jó teljesítményt hozni, és ezért a legtöbb edzésről ki is maradtam, csak lementem, ott voltam, és a többieket bátorítottam. És aztán az edzőm, beszéltem vele, hogy szeretném, hogyha az októbert is még megkapnám vívásmentes időszakra, mert akkor lehet, hogy a jövőben sikeresebben tudnék teljesíteni a világkupa szezonban januártól.
Ezek szerint akkor önnek jól jön, hogy az Európa-bajnokság el is maradt erre az évre?
A többieknek nem jön jól, nekem jól jön. Fontolgattam azt, hogy egyéniben biztosan nem lépek pástra az Európa-bajnokságon, ami október 15-én kezdődött volna. Csapatban viszont szerettem volna ott lenni és segíteni a csapatnak, de amikor kiderült, hogy el fogják törölni és eltörlik, akkor örültem neki, hogy nem kell felkészülnem a csapatversenyre. Most egy novemberi világkupáról van szó, amit lehet, hogy törölni fognak. November végén van, 20-21-i hétvégén. És én örülök, hogy ezt az évet megkaphatom alapozó felkészülésnek és mentális és lelki egészséget fejlesztve a jövőre nézve, de a vívótársaimnak ez abszolút nem válik a hasznára, és szeretném, hogyha megrendeznék már ezt a versenyt, én másképp készülnék fel, mint ők, de a vívósportnak jobb lenne. lenne, hogyha megrendeznék, mint hogyha elhalasztanák.
Mert hogy ugye az elmúlt másfél évben nagyon kevés volt a verseny, ha az olimpiát és a kvalifikációs záró viadalokat kivesszük a fegyverlemenként.
Igen, gyakorlatilag mindent eltöröltek a Covid időszak alatt. Leginkább a fiatal versenyzők szenvedik meg ezt, mert az utánpótlás Európa és világbajnokságok elmaradtak, illetve világkupáik sem voltak. Mi felnőtt versenyzők, meg főleg olimpikonok, akik az olimpiára tudtak menni, nem változott akkora mértékben az életünk, de én őket sajnálom, akik nem tudnak most elsajátítani olyan alapokat, amit később tudnak majd hasznosítani. Szóval én remélem, hogy visszaáll a rendszer januártól legkésőbb.
Mennyire van szükség akár arra, hogy külön szakemberek is dolgozzanak önnel ebben az időszakban? Említette a mentális felkészülés, a lelki egészség fontosságát, és azt, hogy azért az olimpia óta eltelt időszakban gyakorlatilag nagyon-nagyon sok rendezvényen, eseményen kellett megjelennie, és ugye így a sport részben háttérbe szorult.
Ebben az időszakban én úgy érzem, hogy nem a szakemberem van a hangsúly, hanem azon, hogy én meg tudjam emészteni a történteket egyedül, csendben tudjak gondolkodni ezeket, és elvonatkoztassak attól, ami jelenleg az életemben zajlik. Szóval nem egy pszichológusról beszélünk, akivel megoldjuk a problémákat, hanem ez csak idő és nyugalom, ami után rendbe tud jönni egy fiatal sportoló.
Tehát egyfajta feltöltődés, csendesebb időszak az, amelyre most vágyik.
Igen, de az, hogy megemészteni a történteket, hogy az olimpia hogy sikerült, hogy az utána lévő időszakban milyen szeretetet kapott egy sportoló, ezt nem lehet csak így elfogadni és tovább lépni, hanem ezeken gondolkozni kell és megemészteni. De főleg leginkább ezt a szót tudom használni, hogy mivel ez egy lassú folyamat, emészteni kell egy hónapot biztos, nyugalomban, események nélkül, úgyhogy csak magára figyel a sportoló.
Az olimpiai ciklus további részén mennyire gondolkodott? Ugye versenynaptár még nincsen, nem látjuk, hogy a következő években mit rendeznek meg, mit nem, de hát remények szerint azért lesznek világbajnokságok, Európa-bajnokságok, majd pedig nem is olyan sokára azért már következhet az újabb olimpiai kvalifikációs sorozat. Gondol ezekre, vagy pont ezektől kell egy kicsit most még elvonatkoztatnia?
Ezektől is el kell vonatkoztatni, de egyébként szerintem azért sportoló egy sportoló, mert folyamatosan azt látja, hogy mit kell tenni azért, hogy jobb legyen és hol tud majd megfelelni. Én is ezekre koncentrálok, hogy nekem jobbnak kell lennem, és hogyha nem a sportra figyelek, akkor felborul az egyensúlyom. Szóval gondolok a világkupákra, de csak úgy, hogy edzenem kell, de nem feltétlenül vívnom. És a következő szezon, ami remélhetőleg januártól teljes értékűen elkezdődik, ott én azt gondolom, hogy csapatban kell teljes mértékben helytállnunk, ez lebeg a szemem előtt, és ez alá fogok mindent rendelni.
Hogyan látta egyébként a társak, milyen állapotban vannak?
Kikapcsolódás, hát az olimpiai felkészülési szezon után lezárták magukban a vívást, és egy másfél hónapot ők tudtak pihenni. Szeptemberben, amikor találkoztam velük, azt láttam, hogy az olimpiától is, az én teljesítményemtől is motivációt kaptak, és motiváltan kezdtek el edzeni az Európa-bajnokságra, amit ugye akkor töröltek, és már ott éreztem, hogy ez egy nagyon nagy veszteség az ő számukra nyilvánvalóan, és most a novemberi világkupa lebeg, hogy most meg lesz rendezve, vagy sem. Én azt gondolom, hogy még ők mindig motiváltak, még mindig szeretnék, és tudják, hogy lassan el fog indulni a szezon, erre várunk, hogy minél előbb teljes értékű start legyen.
Önnek mennyi ideje jut az egyetemi tanulmányaira? Nem titok, most az ELTE ünnepségén vagyunk.
Jut. A vívás mellett azt gondolom, hogy lehet tanulni. Ez nem annyira járatja csúcsra a testünket, mint egy teljesítménysporták, kajakkenu, úszás, hogy ezeket hozzam első példának, de azért nehéz. Tehát, hogy leginkább az edzések miatt nehéz ott lenni az iskolában, és egy kivételes tanulmányi rendet kell kérnem általában, és volt, amikor már valamilyen formában felmentést kértem adott tárgyra. Nyilván kommunikálva a tanárokkal ezt meg lehet oldani. Szóval nehéz összeegyeztetni, ezt tudom mondani, de a vívás mellett sokkal jobban össze lehet, mint más sportág mellett, szóval nem panaszkodom.
Milyen hosszú távú tervei vannak a tanulmányaival?
Következő fél évben elvégezni az egyetemet, a szakdolgozatomnál tartok, és utána megvédem, és akkor az alapszakkal végeztem, utána pedig azt tervezem, hogy talán marketing mesterszakkal folytatom tovább az ELTE-n, de ezt még meglátjuk.
Az olimpiai ezüstérmes és világbajnok párbajtőrvívó Siklósi Gergelyt hallották. Ezzel véget ért az öt karika. Új műsorra legközelebb, jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Munkatársam Farkas Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.